hírek, információk a Kanada Hun Rádióban, Torontóból.
Kedves hallgatóink, a Kanada Hun Rádió április 26-ai műsora következik. Hírek. A helytelen étrendet nem lehet lefutni. Ennyi a titok. A helytelen étrendet nem lehet lefutni, így foglalhatok össze egy friss tanulmány megállapításai, azaz mozoghatunk bármennyit, ha mellette egészségtelenül étkezünk, a fogyás nem lesz eredményes. A rendszeres testmozgás alapvető fontosságú eszköze a súlyos, krónikus betegségek, köztük a kettes típusú cukorbetegség, a szívproblémák és a demencia megelőzésének. A kutatók szerint a cukor és a szénhidrátok túlzott fogyasztásának számlájára írható az elhízás. A kalóriadús étrendek több egészségügyi problémát okoznak, mint a mozgásszegény életmód és az alkohol és a dohányzás együttvéve. Földrengés veszélyben él az Egyesült Államok lakosságának fele. Az Egyesült Államok lakosságának mintegy felét veszélyeztetik földrengések az Amerikai Földtani Intézet legújabb kutatása szerint. Az Amerikai Szeszmológiai Társaság éves konferenciáján ismertetett tanulmányukban a szakemberek kimutatták, hogy több mint 143 millió amerikai él földrengés veszélyes térségben 48 államban. Ha hozzáveszünk Alaszkát, Hawaiit és Puerto Ricót, számuk 150 millióra nő. Az előző, 1991-ben készült hasonló tanulmányukban a szakemberek úgy becsülték, hogy 75 millió embert fenyeget földrengés veszély 35 amerikai szövetségi államban. A geológusok bemutatták az általuk készített térképet ezekről a térségekről, amelyek jóval részletesebbek az előzőnél. A 2012-es épületpotlási adatok alapján kiszámították azt is, mekkora anyagi károkat idéznek elő a földrengések. Az épületeket ért károk a veszélyeztetett államokban 4,5 milliárd dollárra rúgnak, az összeg 80%-a a kaliforniai, Oregon és Washington államokban keletkezett károkat tette ki. Kimutatták azt is, hogy több mint 6000 tűzoltóállomás, több mint 800 kórház és mintegy 20000 iskola épült földrengés veszélyes térségben. Az Egyesült Államok középső és keleti részén, ahol magas a kőolaj és a földgáz kitermelés által előidézett földrengések kockázata. A jelentés szerint az ipari termeléshez kapcsolódó ember által előidézett földrengések száma folyamatosan nő. Oklahoma államban a földgáz és a kőolaj termelés által 70%-kal több szeiszmikus aktivitást észleltek, mint 2008 előtt. Hetekre roncsolja az agyat a füves cigi. A rekreációs, vagyis nem orvosi célú kannabisz fogyasztás hetekre elhangolja az agyat. Katona István, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének tudósa beszélt kutatási eredményeikről. Az egereken végzett kísérletek szerint a kannabiszban található THC hatóanyag lesöpri az idegsejtek közötti kommunikációban kulcs szerepet játszó receptorokat az idegvégződésekről, így az idegsejtek közötti információ átadás finom hangolása jelentősen romlik. A kutató felidézte, az utóbbi években kiderült, hogy az úgynevezett endokannabionid jelmolekulák, amelyek hatásukban a THC-hoz hasonlítanak, kulcsfontosságúak az idegsejtek közötti kétirányú kommunikációban. A mikroszkopos felvételek alapján mostanra kiderült, hogy 6 napig tartó milliliterenként 100 nanogrammos mennyiséggel történő THC kezelés hatására drámaian mindegy 85%-kal csökken az endokannabionid molekulákat fogadó receptorok száma az idegvégződésekben. A 6 napos kezelés után a receptorok számának teljes helyreállításáig 6 hetet kellett várni. Katona István elmondta, a Nature Neuroscience rangos idegtudományi szaklapban nemrég közzétett tanulmányuk 15 év kutatómunka eredményeit foglalja össze. Kirúgták a gimnáziumból, mert túl vörös a haja. Akár az érettségije is ugrik annak a középiskolás lánynak, akit a túl vörös haja miatt rúgtak ki az osztályból, pedig évek óta ugyanezt a szint viseli a fején. Csak egy hetet kapott az élénk vörösre festett hajú 17 éves diáklány, és ebből már 4 nap eltelt, hogy a haja színét megváltoztassa, ellenkező esetben akár az érettségije is veszélybe kerülhet, amihez mindössze 2 hónap van már csak hátra. Az angliai Carlisle-ban működő Trinity School vezetősége közölte Emily Ray-jel, hogy addig nem vizsgázhat le, míg nem változik vissza barnává. Emily egy zenekar tagjaként jól ismert a helyi közösségben, mindenki úgy ismeri őt, mint a vöröshajú énekesnőt. A legjobban az zavarja, hogy nem most lett vörös, az előző 3 évet pontosan ugyanilyen élénk hajjal járt iskolába, de eddig soha senki nem tette szóvá. Az iskola vezetőség döntéséről április 13-án hétfőn tájékoztatták a lányt, és április 20-áig kapott határidőt a hajszín megváltoztatására. Emily szülei is megpróbáltak egyezkedni az igazgatóval, de egyelőre ők sem jutottak előre. Az iskola szabályzata egyértelműen kimondja, hogy a nem természetes hajszínek nem engedélyezettek, mint például a kék vagy a zöld. A vörös nem természetes? Ez olyan, mintha a viktoriánus időkben élnénk, háborgott a lány, anyja. Emily egyelőre abban bízik, hogy az iskola vezetés megengedi neki, hogy levizsgázzon, ha konzervatív módon feltűzött hajjal jelenik meg. Az iskola ugyanakkor egy nyilatkozatban közölte, hogy az érettségiző diákok példaképként szolgálnak mind az alsóbb tagozatosok, mind a többi iskola tanulói előtt, ezért fontos, hogy fenntartsák a megfelelő színvonalat. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of brain, like the grateful day, darling.
Pretty and red with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, some acid. Give you down to there, half shoulder length or longer. Give baby, damn mama, everywhere daddy, daddy, hair, 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 hair.
Blow it, show it, long as God can blow it, my hair. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees. Nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can blow it, my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, saggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shining, gleaming, steaming, flaxing, waxing.
Got it polka dotted, twisted, faded, righted.
Colored all with and confetti,
tangled,
tangled, dangled, and spaghetti.
Jose, can you see my eyes?
If you can, then my hair's too short. Down to here,
down to there, down to there,
down to where it stops by itself.
Thank you. go-go when they see me in my toga. My toga made of blonde, brilliant, chain, biblical hair. My hair like Jesus wore it, hallelujah, I adore it, hallelujah, married up to sun. Why don't my nobody hair? Blow it, show it, long as I can grow my hair.
Bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. A valóság az, ami nem hajlandó megszűnni attól, hogy nem hiszünk benne. Philip K. Dick.
Üdvözlöm a torontói Kanada Hun Rádió hallgatóit Fejvadász című műsoromban. A mikrofon mögött Kovács Kornélia Magyarországról. Mai témám igazi, megosztó téma, hisz a kísértetekről, a kísérteti járásról szól. Nem azt szeretném taglalni, hogy létezik-e vagy sem e jelenség. Inkább néhány érdekes történetet mesélnék el, mégpedig Peter Moss, író, történész és rádiós személyiség által dokumentált, több szemtanúval alátámasztott hiteles történeteket. Moss szerint bárki találkozhat kísértetekkel. Gazdag, szegény, tanult vagy kevésbé kvalifikált ember, kortól, nemtől és hittől függetlenül. A híres író egész Nagy-Britanniában különböző lapokban adott fel hirdetéseket, amelyekre százával özönlöttek a levelek. De csak olyan történeteket jegyzett le, amelyeknek több szemtanúja pontosan ugyanazt mesélte el. Lássuk hát az elsőt. A második világháború után néhány évvel Bátvároskában élő Diana Billfield feleségül ment az osztrák születésű Frederick Ludwighoz. Az 1954-es év egyik estéjén a Ludwig házaspár 4 éves kisfia Karl épp elalváshoz készülődött. Édesanyja szokás szerint betakarta, s az ágy szélénél lévő széket a szoba másik sarkába tette. Karl nem hagyta annyiban a dolgot. Mami, kérlek ne! Ott szokott ülni az a néni. Mint minden anya, Diana is jól tudta, hogy a kisgyerekek gyakran fantáziálnak, világukat benépesítik mindenféle csodafigurák. Aztán inkább csak azért, hogy kedvében járjon Karlnak a lefekvés nem éppen örömteli perceiben, megkérte, hogy meséljen neki a néniről. Eleinte félválról vette az egészet, ám amikor kisfia egy magas, karcsú hölgyről kezdett beszélni, aki zöld fülbevalót visel, és hosszú lábai vannak, furcsa érzés kerítette hatalmába. Szinte megdermedt a döbbenettől és a meglepetéstől, miközben Karl mit sem sejtő gyermeki naivitással ecsetelte részletekbe menően a néni külsejét, aki a széken szokott ülni, a kezét fogja, de sohasem beszél. Azt hiszem, szeret engem, összegezte végül. Diana igyekezett elrejteni felkavart érzéseit, miközben kijött a szobából. Megpróbált napirendre térni kisfia teljesen gyanútlan elbeszélése felett, bár ez cseppet sem volt könnyű. Karl ugyanis az ő nagyanyjáról adott hajszálpontos és félreérthetetlen leírást. Diana rajongásig szerette a hölgyet, aki akkor már 20 éve halott volt, 1934-ben, 67 éves korában halt meg. A szép, egyenes tartású, tiszteletet parancsoló asszony kivétel nélkül mindig zöld nefrit fülbevalót viselt, és lábfejének sorozatos operációi miatt szokatlanul hosszú, ortopéd cipőt kellett hordania. Élete vége felé már csak egy dolgot kívánt, hogy szemtanúja lehessen unokája Diana boldog házasságának és gyermekei megszületésének. E kívánsága beteljesülését azonban a sors megtagadta tőle. Diana boldogságát már nem érhette meg. Amikor meghalt, unokája mindössze csak 17 éves volt. Ludvigné jól lehet éppen második gyermekét várta akkoriban, nem gondolt a nagyanyjára sűrűbben, mint azelőtt. Kisfia elbeszélését követően azonban eltöprengett azon, hogyan tudná bebizonyítani magának, hogy nem ő alakította át a nagymama képére és hasonlatosságára kisfia fantazmagóriáit. Végignézte hát a meghitt családi fényképeket, és talált köztük egy olyat, amely nem sokkal a nagymama halála előtt készült. Ezt a fotót aztán, mint egy véletlenül, ott felejtette az ebédlőasztalon. Másnap délelőtt titokban figyelte játszadozó kisfiát. Amikor Karl rábukkant a képre, kézbe vette, csak bámulta, bámulta, míg végül boldogságtól ragyogó arccal kijelentette. Mami, ez az a néni, aki az ágyam mellett szokott ülni. Aztán visszatette a képet oda, ahol találta, és folytatta a játékot, mintha mi sem történt volna. E naptól kezdve a hölgy látogatásai lassan elmaradtak. Nem könnyű megfelelő magyarázatot találni arra, miért éppen 20 év múltán jelentkezett ez a látomás. Lehetséges, hogy a második gyermek, egyébként kislány közelgő születése állt összefüggésben a dologgal. A leírt tényeket az időközben már felnőtt Karl is megerősítette. Mi pedig nem tehetünk mást, csak csodálkozhatunk, mennyire illogikusak és önkényesek nekünk, földi halandóknak, a titokzatos, túlvilági erők. És még egy érdekes történet. 1976. november 9-én éjjel fél egykor a 20 éves Sophie kocsiján az elhagyatott mocsárvidéken keresztül otthonába tartott. Amolyan igazi ítéletidő volt, ami ezen a partszakaszon egyébként nem ritka dolog. A tenger felől érkező szélvihar akadálytalanul söpört végig a lapájon, a szakadó eső ezüstös kévéi pedig szinte vízszintesen zúdultak a földre a reflektorok pásztázó fényében. Az A279-es számú tengerparti útról Sophie kis idő múlva letért, és egy másodrendű úton haladt tovább, könnyű szívvel, mivel már csak néhány kilométer választotta el meleg otthonától. Ahogy felért a Mill Hill tetejére, autója fényszórói egy helybeli fura szerzetre, Heathcliff bácsira vetődtek, aki a tomboló viharral dacolva cammogott a domtetőn álló háza felé. Egy idegen bizonyára alaposan meglepődött volna azon, hogy éjnek évadján, zuhogó esőben egy kopaszodó, szőke, szakállas öregemberrel találkozik, aki ráadásul zöld és rózsaszín csíkozású pizsamát, teveszőr házi köntöst és papucsot visel. Ám Sophie számára mindez egyáltalán nem volt szokatlan látvány. Azóta, hogy Heathcliff úr elvesztette feleségét, kissé furcsán kezdett viselkedni. Külön szokásai közé tartozott, hogy éjszakánként pizsamában indult el sétálni. Sophie lassított, hogy felvegye az öreget, de amikor autója már majdnem megállt, eszébe villant, hogy alig 20 méternyire vannak a háztól, és amíg a szerencsétlen öregember elgémberedett tagjait bepréselné szűk autójába, az alatt vígan hazatérhet. Így hát jókedvűen intett az öregnek, és újra felgyorsított. Másnap reggelizés közben mintegy mellékesen megemlítette édesanyjának éjszakai kalandját, hogy az öreg Heathcliff mit sem változott, mert még mindig kószálgat éjszaka. Glessing mama elhülten nézett a lányára, pláne mikor az hozzátette, hogy tegnap majdnem fölvette az öreget a viharban. De hiszen, szólalt meg Glessingné, a múlt éjjel te nem láthattad Heathcliff-t. Ő 3 hete meghalt. Hiszik, vagy nem, az előbb elhangzottakat? Önökre bízom a döntést. Ám a jövő héten műsorom második részében ismét meglepem önöket néhány érdekes történettel. Addig is hallgassák a Kanada Hun Rádiót, várom önöket jövő héten is igazi kísértett történetekkel. Elköszön önöktől Kovács Kornélia, Magyarországról.
Ladies of all, Señor, señor, car avec les soldats, il est toléro de les s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, c'est jour de fête, le cirque est plein.
Oh!
Kedves hallgató! Ha te is szoktál novellákat vagy verset írni, akkor neked szól az alábbi felhívás. A Kanadahun, Észak-Amerika legnagyobb magyar nyelvű webportálja már hagyományosnak számító irodalmi pályázatot indít. Én és a Kanadahun címmel. Amennyiben szívesen megosztanád írásaid másokkal is, vagy kíváncsi vagy, milyen fogadtatásban részesül a műved, akkor itt az alkalom a bemutatkozásra és megmérettetésre. A pályázat feltételeinek részletes leírását a www.canadahun.com oldalán olvashatjátok. A pályázati anyagnak magyar nyelvűnek kell lennie, és terjedelme nem lehet nagyobb 4 gépelt oldaltól. Tartalmilag kerülendők a politikai, vallási, esetleg pornóírások. A pályázat egyik feltétele, amire a pályázat címe is utal, hogy a műben szerepeljen a Kanadahun oldal valamilyen formában. Leadási határidő 2015. június 15-e éjfél, kanadai idő szerint. A pályázó a pályázat beadásával egyben tudomásul veszi a szerzői jogról és egyéb esetleges követelésről való lemondását. A művek fogadtatásáról és a helyezésről a Kanadahun tagjai fognak dönteni a jól bevált tetszik gomb megnyomásával. Az első 3 legtöbb szavazatot kapott mű írója, szerzője az erkölcsi elismerés mellett értékes tárgyjutalomban is részesül. Írj, pályázz és arasd le a babérokat! Sok sikert kívánnak a szervezők!
tisztelt publikum, kéretik egy kis csend. Ki nem szökött meg eddig, most már maradjon is bent. Ülj közelébb a párodhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez. Csak ennyit kell, hogy megjegyezz. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy. Egyedül nem megy.
A Kanada Hun áruház és árverés folyamatosan megújuló kínálattal vár minden érdeklődő és az oldalért tenni akaró tagot, aki könyvek, filmek, zenék és számtalan ajándéknak való közül választhat, névnapra, születésnapra. Azoknak, akik felajánlásukkal vagy vásárlásukkal segítették, és ezzel a közösségi oldalunkat nagyobb értékkel támogatták, köszönetként gold és silver tagságot adományozunk. Ez nem jár semmiféle előnnyel, csak hálánk és elismerésünk jele.
Egyedül nem megy.
Egyedül
megy. Egyedül nem megy.
Bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. Életünk egy perc. Mire jó a hajszak? Horácius.
Egyedülálló hallgatóinknak felhívjuk figyelmét a Kanada Hun társkereső szolgálatára. Oldalainkon Flamingo várja kérdéseiteket és jelentkezéseteket. A Singliknek küldjük a következő két számot.
We got it together, didn't we? We definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
El nem feledem, ha átmegyek, a szivárványom, boldog lesz életem. Gyere félem, jó barátom, induljunk hát el. Vár minket a szivárvány, megvár, higgyed el. Esik most az eső, ragyog benn a nap. Szaladok, hogy átmenjek a szivárvány alatt. Esik most az eső, ragyog benn a nap. Szaladok, hogy átmenjek a szivárvány alatt. Nem jött félem egy barát sem, egyedül ballagok. Megyek, megyek, s vissza nézni, soha többé nem fogok. Esik most az eső, ragyog fenn a nap. Szaladok, hogy átmenjek a szivárvány alatt. Esik most az eső, ragyog fenn a nap.
Boldogtalan számítógép. Moldova György szatírájának 7. része. Bármilyen meglepő is egy takarítónőnél, Franciska 52 éves korára sem rendelkezett önálló lakással, 17 munkatársnőjével együtt a Vörös Hangya munkásszállóján lakott. A szövetkezet annak idején nem akart külön szállót építeni. A magánosok által kiadott albérleti szobákat is drágának találta. Végül egy kiszáradt gémes kutat bérelt ki dolgozóinak üllőn. A kutat ugyanúgy lakályossá tették. Több szintre osztották, a vödröt átalakították személyszállításra, hogy az alsóbb kútgyűrűkben lakók is a helyükre juthassanak. Az elhelyezkedést úgy oldották meg, hogy a betongyűrűk belsejéhez fekvőpolcokat illesztettek. Aljukba fogasokat csavartak, melyekre Franciska is kirakhatta a sapkáit. Arról természetesen szó sem lehetett, hogy Franciska a fiát is idehozza magával. A gémes kútba kizárólag a szövetkezett dolgozói lakhattak. Miután semmiféle más megoldás nem kínálkozott, a takarítónő bejelentette a gyámügyi hatóságoknak, hogy szeretné állami gondozásba adni a gyereket. Felvétel előtt Olivier több rendbeli vizsgálaton esett át. Az orvosok nem találtak semmi kifogásolni való. A kisfiú semmiféle rendellenesség nem mutatkozott. Korához képest mind szellemileg, mind testileg igen fejlett volt, alkalmasnak látszott, hogy elviselje az állami gondozással járó megpróbáltatásokat. A kételyek még mindig nem tisztázódtak származása körül, ezért Olivier a legszigorúbb fegyelmű intézetbe került, a kemény Simonról elnevezett Pest környéki gyerekotthonba, melyet Sasgáti Sándor egykori százados irányított. Mikor Sasgátit a hadsereg elbocsátotta kötelékéből, szabad választást engedtek neki, hogy a sportmozgalomban vagy a külkereskedelemben kíván-e elhelyezkedni, de Sasgátit ambíciói a pedagógiai pálya felé vonzották. Ismeretei ezen a téren egyébként kiképzési emlékeire korlátozottak, és arra az elméleti tényre, hogy néha azért a nagy Makarenko is pofozott. Pályáját lent egy vidéki neveló otthonban kezdte. Hála a sportnak és a katonási életmódnak, kétségkívül Sasgáti tudott a legnagyobbat ütni az egész tanári karban. Egy-egy pofonja után a növendékek a dobhártyájukon engedték ki a cigarettafüstöt. Nincs semmi rendkívüli abban, hogy hamarosan ő lett az intézet vezetője. Egy év után kiemelték és felhozták igazgatónak az előbb már említett Pest környéki Kemény Simon állami nevelő otthonba. Sasgáti, bár már régen levetette magáról az egyenruhát, továbbra is mélyen lenézett minden civilt a felesleges elméleteikkel együtt. Rövid úton kirúgta az intézet teljes tanári és nevelő karát, és régi katonatiszt bajtársait vette fel helyett. Közülük csak egy rendelkezett némi nevelői tapasztalattal. Egy főhadnagy, aki hosszabb ideig fűtő volt egy általános iskolába. Szakismeretük hiányát Sasgáti úgy hidalta át, hogy régi fegyvernemüknek nagyjából megfelelő beosztásban foglalkoztatta őket. Az egykori piros parolisok itt is gazdasági ügyeket intéztek, az utászok a különféle szerelési javítási munkákat, a felderítők anyagbeszerzők lettek. Az egykori politikai tisztek pedig pszichológusok. Az új tanári és nevelői kar katonás szokásokat honosított meg az intézetbe. Még a csecsemőket is csajkából letették. A hadsereg normák szerint a gyerekek vacsorára babot kaptak, aminek az lett az eredménye, hogy a szoros guminadrág visszafogta a szellentésből keletkező gázokat. Felfújódott akár a léggömb, és a szerencsétlen csecsemők reggelre felszálltak a plafonra. Úgy kellett őket lehalászni lepkehálóval. Az intézet nem nevelt naplopókat. A legkisebb gyerek is köteles volt valamilyen hasznos termelő munkát végezni. Koruknak megfelelően egyszerűbbet vagy bonyolultabbat. 6 hónapos korig a gyerekek lábára egy vékony, de erős zsineget kötöttek. A zsineg másik végét egy leselejtezett deszkából kiálló szögekhez erősítették. A gyerekek reflexzerűen rugdalózásukkal szinte játszva húzták ki a szögeket, és a deszkákat alkalmassá tették újbóli felhasználásra. Olivier már a 7. hónapját is betöltötte, mikor beszállították az intézetbe. Ennek következtében őt összetettebb munkával bízták meg. Vékony papírtekercseket szórtak be mellé az ágyba, egy kalapgyár márka céduláit, melyeket a kalapok belsejébe szoktak ragasztani, és elmagyarázták Olivernek, hogy a tekercset a kipontozott osztóvonalak mentén kell hajtogatni. Majd el kell tépni. A kész cédulákat pedig százasával kell kötegelni. Ez a munka néha még 2-3 éves gyereknek sem sikerült igazán jó. Elnyálaszták, vagy meg is ették a tömböt, amiért megkapták megérdemelt büntetésüket. A sötét zárka mintájára 4-5 nap sötét járókát és testi fenyítést. A munkát kiadó egykori főhadnagy nevelő fejében meg is fordult a gondolat, hogy vajon nem egyszerűsítené-e le az ügyvitelt, oda se adna a papírtekercset, hanem rögtön kiverni Olivier fenekét. A tekercseket végül mégis betette a kis ágyba, de hogy megnyugtassa magát, a szokásosnál hamarabb, alig egy óra múlva visszatért Olivierhez. A főhadnagy legnagyobb megdöbbenésére a kisfiú már az utolsó tekercseket darabolta, és a feldolgozott anyagot kifogástalan százas tételekbe csomózta össze. Néhány héttel később Olivier már úgy belejött a munkába, hogy egy újítást is alkalmazott. Ahol a gyerekágy két fala összeért, már elrohadt a fa, és néhány milliméter vastagságban kiállt a rögzítő vaslemez. Olivier ezentúl nem egyesével tépkedte a papírcédulákat, hanem egy fogásra négyet ötöt összehajtogatott, és az éles lemezen vágta el. 5-600%-ra teljesítette a normát. Neve felkerült az Akikre büszkénk vagyunk feliratú dicsőségtáblára. Munkájának egyetlen hiányossága volt. Néha túlságosan is igyekezett. A sietségben a cédulák kicsúsztak a kezéből, és eláztak a pólyából kicsurgó vizeletben, mely tócsát alkotott alatta. Hiába cserélték néha hetenként kétszer is a matracot helyettesítő szürke sinkő réteget. Ezért a figyelmetlenségéért természetesen megkapta maga büntetését, de a buzgalma nem lanyult. Olivier a második hét végén már az előírt mennyiség 15-20-szorosát teljesítette, de mintha ezzel is elégedetlen lett volna, új és új módszerekkel próbálkozott. A kalapcédula tekercsek széléről leesett egy-egy papírcsik, ezeket eltette, és éjszaka, amikor az intézetben két órás munkaszünetet tartottak, firkálgatott rájuk. Vonásainak összképe meglepően emlékeztetett egy hosszadalmas egyenletrendszerre, sőt, az ákombákomok között, mintha egy gyökvonás műveleti jelét is fel lehetett volna fedezni. Mikor hosszas töprengés után befejezte számításait, Olivier arcára egy pillanatig mértéktartó elégedettség ült ki. Mivel beszélni még nem tudott, csak néhány kivehetetlen zagyva szót gagyogott, időbe tellett, amíg Olivier megértette felügyelőivel, hogy véleménye szerint le lehetne egyszerűsíteni a kalapcédulák feldolgozásának egész menetét. Egy viszonylag kevésbé bonyolult, hidraulikus gőz vagy kézi meghajtásra egyaránt alkalmas vágógépet javasolt. Főbb vonásaiban felvázolta a szerkezet működési elveit is, valamint megadta a kalapcédulák ideális méreteit is. Olivier tervezete osztatlan megdöbbenést keltett a nevelői karba, az igazgató tanács azonnal összegyűlt és kivizsgálta az ügyet.
Nyilvánvaló, mondta Sasgáti, mint mindig, ha valamit végképp nem értett, hogy egy rendkívül összetett pedagógiai problémával állunk szemben.
Már megvertük a gyereket, jelentette be sietve a felügyelő.
Az adott esetben ez nem teljes értékű megoldás, mondta Sasgáti. A gyerek további nevelését én személyesen irányítom.
Az intézet egyben iskolai képzést is kellett volna, hogy adjon a gyerekeknek, de Sasgáti nem szívesen bíbelődött az oktatás hagyományosan lassú és bonyodalmas formáival, magyarázatokkal, házi feladatokkal. Többször is javasoltam a minisztériumban, hogy tankönyvek helyett inkább egy injekciósorozatot kellene összeállítani, úgynevezett műveltségi koktélt, mely a legfontosabb általános tudnivalókat tartalmazná. Ha beadnák a gyerekeknek, azok egy csapásra minden külön oktatás nélkül megtanulnának írni, olvasni, számolni. Egy-két idegen nyelvet, sőt, lehetőleg mosakodni és fésülködni is.
Fölöttesei figyelemre méltónak találták Sasgáti javaslatát, de a szakértők felelőtlensége folytán egyre késett ez az injekciós sorozat. Nincs tehát semmi csodálatos abban, hogy ilyen minimális támogatást is nélkülözve az igazgató nem tudta elérni a szükséges szintet, a kemény Simon állami nevelőotthon növendékei szellemileg nem fejlődtek megfelelően. A gyerekek többsége 16 éves korára sem tanult meg beszélni, sőt, pápát sem tudott integetni.
Thank you. Ha szeretnéd a legjobb és legnagyobb snitzit tenni Torontóban, Zoltán, mit kell tenned? Meg kell, hogy látogasd a Hungary és Thai restaurantot.
Így igaz.
Magyar és thai étel különlegességek. Hétvégén zenével, tánccal és remek hangulattal, és remélhetőleg ezekben a percekben a mi műsorunkkal. 196 Augusta Avenue, a telefonszám pedig 416-595-6405, és szeretettel vár mindenkit Marian.
To hold you.
Szeretettel köszöntjük a Kanada Hun tagjait, akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat.
Kezeket fel! Megint te lettél ma a születésnapon. Gyerünk, bulizzunk valami óriási nagyot. Méton, ahogy egy magyarnak well. Induljunk át be, mert ma innunk kell.
Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt reggel a nap, és másként járt a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, és ajándékul fogadt el vidám kis dalunk. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot.
Szóljon a zene, 16 után te több is maradhatsz, ha addig infarktust nem kapsz.
Megint egy évvel öregebb lettél, és bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeid, és légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el. Napot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Napot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, napot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot.
Kedves hallgatók! Bevallom, én szeretek hangosan is olvasni. Ja, hogy miért tartozik ez ide? Azért, mert a Kanada Hun, Észak-Amerika legnagyobb magyar nyelvű webportálja ebben az esztendőben egy merőben új típusú pályázat kiírását határozta el. Szeretek hangosan is olvasni, ez a címe, és hangos könyvek készítéséről szól. A leadási határidő 2015. június 15-e éjfél, kanadai idő szerint. A pályázat egyetlen kikötése, hogy a pályázó saját maga olvassa fel a kiválasztott írást, mégpedig magyar nyelvű műveket. Tartalmi megkötés gyakorlatilag nincs, ám a szervezők kérik a Kanadahunon egyébként is kerülendő témakörök és tartalmak mellőzését. A megfelelő minőségben elkészült anyagot MP3 formátumban kérik a Kanadahun hangoskönyv pályázat topikjába feltenni. Az anyagok hosszánál célszerű sem túl rövid, sem túl nagy terjedelmű írást választani. Ha az anyag komolyabb lélegzetű lett, egy legfeljebb 5 megabájt méretű MP3 mintafájt is csatolni kell a pályaműhöz. Az elkészült anyag beadásakor a pályázó egyben a szerzői és egyéb követelésekről történő lemondását is tudomásul veszi. Maga a pályázat a www.kanadahun.com oldalon olvasható. A pályázatoknál az érdeklődők feltehetik esetleges technikai és egyéb kérdéseiket, kéréseiket is. A helyezésekről a tagok szavazatai fognak dönteni. Szavazni a már megszokott módon az adott témánál lévő pályamű alatt található tetszik gomb megnyomásával lehet. Természetesen egy pályaműre mindenki csak egyszer szavazhat. A legtöbb szavazatot kapott hanganyagok a Kanadahun rádiójában is lejátszásra kerülnek majd, természetesen nagyobb méret esetén részletekben. A pályázat első 3 helyezettje az erkölcsi elismerésen felül értékes, szép jutalomban is részesül. Mindenkinek jó munkát és szerencsés pályázást kívánnak a szervezők. A little bit closer. All I wanna know is, can you come a little closer? Here comes a breath before we get a little bit closer. Let's
A Kanadai Magyar TV Magyar Képek című műsora minden szombaton 12:30-kor jelentkezik, ismétlése csütörtökön reggel 8 órakor látható az Omni 1-es műsorán, amelyet a Rogers 4-es és a Bell Műhold 215-ös csatornáján találhatják. A Magyar Képek TV műsorában érdekes riportokat és beszámolókat láthatnak hétről hétre, nem csak a kanadai, de a magyar és a világ más tájain élő magyar közösségek életéről is. Észrevételeiket és véleményüket küldjék el az info@magyarképek.tv e-mail címre, mondják el a 647-477-7030-as telefonszámon, vagy csatlakozzanak hozzánk a Facebook Kanadai Magyar TV oldalán.
Thank you.
Bölcsességek a Kanada Hun gyűjteményéből. Minden napodat úgy kell élned, mintha az utolsó lenne, mert egyszer igazad lesz. Ray Charles.
Tömörkény István, a Szent Mihály a jégben. A kormányos nem valami jó kedvel indult ennek az útnak, mert úgy vélte, hogy igen hideg már az idő, és nem sokára ereszkedni kezdenek lefele a marosi jegek. Ezek rendszerint az első híradók a folyó alvásáról. Legelsőbb jönnek le a Marosból, és a Tiszában úsznak lassan. Utánuk már a fagyok következnek. A jég egyre sűrűbb, valahol azután megakad, valamely kanyarulatnál vagy hidak között, de felülről egyre csak több jön. Odaér a társaihoz, összefagy velük, és apránként így módon beáll a víz. A halak alatta maradnak, és igen, nagyon futkároznak, hogy hol találhatnak a jégen egy kis ablakot, amely friss levegőt adna. A hajók pedig, amelyek ilyenkor útban vannak, befagynak a jég közé, és még jó szerencse, ha az ajlásban parthoz tudnak állni. No, hát ettől félt leginkább Török Mihály uram, a kormányos, amikor is felküldték a nagy hajóval Vác alá, hogy ott kővel rakodjon, s azután térjen vissza. Mert hát az ország e tekintetben nem jól van berendezkedve. Arra fölfelé kevés a búza, de sok a kő. Erre lefelé búza csak van, van rozs is. Hát de mit ér, ha kő nincsen? Ennél fogva azt hozatni kell, és nagy hajók járnak érte föl a Dunába. És mire leérnek vele? Oly drága, hogy voltak éppen olcsóbb lenne túrós lepénnyel rakni ki az utcákat. És jó őszi idő volt már, amikor a nagy hajóval megindult a kövekért Török Mihály. És mondta is, hogy ha ebből a dologból baj nem lesz, hát az megint Isten különös kegyelme a Szent Mihály iránt. De azért csak útra kelt legénységével egyetemben. A maga emberségéből lement Titelig. Ott vasbikát fogtak a hajó elé, amely felhúzta egészen a kőbányákhoz, hol aztán azonnal rakodni kezdték a hajót. Lassú munka az ilyesmi, mert a kő nagyon nehéz, és Török Mihály, látván az időnek egyre hidegebbre való fordulását, igen aggodalmasan pipázott. Ám kell, hogy mindennek vége szakadjon egy időben, s a kővel is megtelt végtére a hajó.
Na, holnap indulhatunk, Mihály bátyám,
mondta az első legény, bizonyos Kanizsai Ferenc, más néven Rámás Ferenc, mert mindig Rámás csizmákat viselt.
Hát indulni indulhatunk, felelte Török Mihály. Azonban, hogy hazaérünk-e valamikor, azt én most ápertem megmondani nem bírom.
Ugyanis kezdtek már jönni a jegek. Előbb csak a vágbeliek, az aprók. Utóbb széles, nagy darabok, amik a csalló közpihent ágában teremnek meg vastagra. De biz úgy, hogy keresztet is vetettek valamennyien magukra, midőn elkötötték a hajót a parttól, s a Szent Mihály, belehaladva a Duna közepére, ott orrával lassan délnek fordult. Hát nem valami pihenős ereszkedés volt ez. Török uram folyton a domentátumon állott a kormányruddal a kezében, a legények pedig csákjázták a jeget, ami a hajó oldalát verte. Ezzel is gyorsabban haladtak. Bár Kiskovás Mihály legény egyszer akkorát taszított a jégen, hogy maga is ráesett a hajóból.
Ja, nézd már a bolondot,
mondta Török, s kötelet hajított le Kiskovácsnak, amin az visszamászott.
Ha nem hiába, hogy valóságos fia a mostani mostoha apjának, de tökéletlen is volt világ életébe.
Mások megszólása, apjának, anyjának gyanúval való terhelése nem szép dolog sohasem, és különösen nem ajánlatos annak, aki hajóval jég között vízen járván, a sorsát nem maga intézi. Mint a példa mutatja, egész nap meg volt lefele vennébe a hajó, de estére kelvén baj történt. Megtörtént Török Mihály rabbal is, amit eddig nem tapasztalt, hogy tönkre vitte a hajót. Hogy esett, mint esett, ki tudná megmondani? Ismerte pedig a Duna fenekét is, akár a tenyerét, mivel vagy 40 éve jár kell már a medrek fölött. Azonban egyszer esik az meg, ami még eddig nem volt, s ez valóság, hogy a nehéz hajó rászaladt a parondra, s a dereka akkorát nyögött, hogy mindenek megrendültek. És e nagy ijegységben, amikor a nyelvüket elfeledték használni az emberek, a hajó lassan forogni kezdett, alig telt bele vagy 3 minutum, a Szent Mihály már megint orrával állott fölfelé. Tehát ilyen hatalmai vannak a vizeknek. És így, szemközt állván a jégáradatnak, az öreg fahajó megkezdte a maga szomorú haldoklását. Jöttek a csodálatos nagy táblajegek, és vágták az oldalát. A fekete festéket hamar leszették róla. És ki merné így láthatlanba hinni emberek, hogy kővel terhelt ekkora hajót fél oldalra fordít valamely jégdarab, ha jól az oromzat alá tud furakodni. Pedig bárki bármit beszéljen, így van ez. Kanizsai Ferenc eléggé pötykelegény a maga rámás csizmájában, de ezúttal reszketett és ugyan sűrűn hányta magára a keresztet. Ellenben Török Mihály szoborúan pipált, és egyre csak azt mondta.
Varnyút főztem az egész éjszaka álmomban. Tudtam, hogy ilyesmi történik.
És hordatta a deszkákat, letépette a fedélzetről mind, amit csak lehetett, s leakasztotta kötélen a hajó oldalára. Na de hát, mit ért mindez? Semmit. Valóságosan semmit. Jött ám a jég kegyetlen, és beszédes volt. Úgy harsogott, mintha az ítélet napján citoráznának az angyalok. A budai telepről segítségre jöttek vasbikák, hogy majd ők elhúzzák a tötelyről a Szent Mihályt. De szégyen szemre vonultak is vissza, mert behorpadt az oldaluk. Vágta a jég, vágta, egyre vágta. Alig volt már fa a hajó orrán, úgy leszett, és dőlt, egyre jobban dőlt a hajó. Török Mihály kivette a szájából a pipát, és azt mondta a legénységbeli népnek.
Úgy nézem, belefordulunk.
Azt mondta erre Kalapis János legény.
Mit én nem fordulok, mert nem vagyok bolond. Itt hagyom a hajót, aztán forduljon, amerre tetszik.
Török idegenül nézett rá.
A hajót?
Kérdezte.
A hajót hagyod itt?
A hajót hát, ami a miénkét.
Szavalt tovább keményen Kalap is, mert az e fajta veszedelmek tökéletesen elrontják a fegyelmet.
Ha már csak nem hagyok a jég közé, a Szent Mihály kedvé.
Azt lehetett volna hinni, hogy Török Mihály e szavakra elharapja a pipacsutorát, de nem harapta el, mivel hogy csak az az egy volt neki. Inkább ehelyett csak azt mondta.
Hát. Ugyan hogy mentek ki a partra?
Na, ez bizony kérdés, Akár melyik pontját nézték is a víznek, jó távolosan feküdt. Ebben az Isten ítéletben tökéletesen bolond, aki csónakra száll, mert úgy bekapja a jég, mint a harcsa az apró keszeget. Bár hiszen rég elcsapta a csónakot a hajófaráról az ajlás. Hanem itt arról van szó, hogy ki kell dobni a körtét a partra. A parton ugyanis voltak emberek, mert az ilyen szerencsétlenség nem hagyja soha megindulás nélkül a parti embert. Most nincs más mód, mint a körtét kihajítani vékony zsinegen, és ezen által majd kihúzzák a vastag kötelet. Azon aztán, aki végig kapaszkodik, bizonyosan kiér. No, ebben a körtében bizakodtak most a legények, és azt mondta Kisforhús Gergely, a píres verekedő.
Na, majd kihajítom én.
Más azonban a körte télen és más nyáron. A körte voltak éppen ugyanaz a fakolonc minden időben, de nem egyfajta rajta a zsineg, ami utána húzódik. Téli időben megfagy, s nehezen halad az eldobott körte nyomában. Hát így járt Gerge is, mert dobta ugyan a körtét, de hiába dobta. Felére se közelítette a partot a kölönc, hanem lebukott a jegek közé. Szégyen szemre kellett az kihúzigálni.
Na, majd én!
Próbálta a kis Kovács Mihály. Aj, de hiszen minek is próbálja az ilyesmit a tökéletlen ember. Teljes hiába valóság az. Most már Kanizsai Ferenc fogta fel a körtét, s próbavetést téve elébb, nagy suhantással eresztette ki a kezéből. Odakint a parton várták az emberek, nyújtották is utána mindkét kezüket. Ha nem hiába nyújtották, nem ért ki. A hajósok a hajócsárda előtt állván összenéztek. Török a félre billent hombár tetején állott és pipázott. Azon emberek közül való volt ő, aki meghal azonnal, mihelyest nem esik jól a dohány. Végig méltatta tekintetével az embereket, s úgy lehet szíve valamely rejtekében feloldozódott a jó indulat.
No hát,
így adta föl a szót.
Hát, csak ugyan itt hagynátok a hajót.
Kanizsai Ferenc nem szólt erre semmit, csak ahogy ült a gugora oszlopon, azt rugdalta a csizmája sarkával. Kis Kovács Mihály nem szólt, ellenben Kalap is mentegetőzve rántotta fel a vállait.
Ott honra vagyok tartozandó az életemmel,
mormogta.
A neveletlen kis árváim.
Jakab Pál, aki olyan inas forma volt ezen a hajón, elfakadt sírva. Én, uram és én teremtőm, hát már miért ne fakadna sírva az ilyesmin a gyerek?
Na jó, adjátok hát ide azt a körtét,
mondta Török, és levetette magáról a felső kabátot, le az alsót. Felgyűrte a karján az inget az öreges ember, és meglóbálta a körtét, de megint abba hagyta. Egy darab fát letett támasztéknak az első lábához. Annak jól neki lehetett feszülni. Most karikában kezdett suhogni a körte, szinte sivított utána a fagyos zsineg. Azután kivágta hosszan, egyenest, s minden morajló jegek fölött átrepülve kiesett a partra, koppant is a fagyon.
Na,
mondta az ember,
aki akar, az möhet.
A parti népek elkapták, azonnal vonták át a zsinegen az alacságot. Kikötötték cövekhez, és most már valóban mehetett, aki akart. Olyan sűrű járt a jég, hogy lépni lehetett rajta. Ha pedig megbillent valamelyik tábla, haladt az ember a kötélen a karjaival. Mert nem csak a lábakkal lehetett előre jutni. Elsőbb a kis Kovács Mihály indult útnak, s hogy szerencsével járt, kalap is próbálkozott. Harmadiknak Jakab Pált eresztették. Neki azonban jó erős madzaggal a derekát körülkötötte Török Mihály, hogy azon esetben, ha a jég és kötél is elhagyná, segedelem nélkül ne maradjon. Utolsónak pedig az első legény, a ma bizonyos nevezetű Kanizsai Ferenc maradt.
Hát te még nem önnyi, szólt neki Török. Mert majd levelet viszél a partra, hogy postárad.
Meg is írta a hajócsárdában, fehér papíron az ő betűivel. Hát ismeretes betűk ezek nagyon, mert Török Mihály nem szereti a cifraságot, s ezokból a göbetűnek rendszerint elfelejtett farkat csinálni. Így írta, amin itt van. Ha valaki kételkednék benne, tanú vagyok rá, mert láttam. Legfönnebb a névben lehetett különbség.
Tisztelt gazda uram! Gyüvedben a porondot értük, és a jég ódalba kapott. Egy borzasztó hasigatja a deszkákat a hajóról. Már itt járt a sirály, és az vén gőzösök, hogy kivontassanak, de ők se tehettek semmit a jégségben. Most bádogokat hagytak itt, hogy az jég ne szaggassa annyira a Szent Mihályt. A de hiába, mert az jég mindent elsodor. Úgy nézze a sorsod, gazda úr, hogy alig, hanem utoljára látta a Szent Mihályt. A de engem is. A levelet viszi a partra Kanizsai Ferenc. Török Mihály. Most tépte le az első kormánt alig.
Kijött a kis házból, Török a levéllel, és odaadta az Kanizsai Ferencnek.
Na hát ezt, mondta, Mihályst falut érsz, feladd.
Kanizsai Ferenc ránézett Török Mihályra.
Hát, kend?
Kérdezte.
Mihály bátyám, kend, nem, Gyin?
A kormányos, aki a sarogján fölment a dokumentátumra szótalan, onnan aztán kérdést adott fel Ferencnek.
Én,
szólt rekedten.
Én, innen.
Roppant megint a hajó dereka, mert valami nagy darab jég furakodott alá. Kanizsa is sietve kapott a kötélhez, ment a többi után. Török lenézett a jeges vízre, ki a parti ködbe, s magára varadván a félredült hombárral önmagának tette fel a kérdést.
Én, innen.
Akárki akármit beszél, vannak csodák. Bizonyára úgy történhetett, hogy az égbeli Szent Mihály nem hagyta itt a fából való Szent Mihályt, dacára, hogy a Mária kép mécseséből kidőlt az olaj, amikor félre billent a hajó. Még azon az éjszakán jött a hajónak neki egy iszonyatos tábla jég, azon nyilvánvaló szándékkal, hogy tökéletesen fölbillenti. De Mihály arkangyal óvta a hajót, mert nem borította föl a tábla, hanem csak meglökte, de oly formán, hogy leszaladt a porondról. Mihály aludt már egy csubán a csárdában, amikor ez történt, de azonnal észhez kapott. Felugrott, kiszaladt, és látta, hogy a Szent Mihály a ködben lassan az orrával ismét délnek fordul.
Dicsőség!
Hello, itt Marian. Nosztalgia műsoromban, ma hallgassátok meg.
Az, hogy gondolta inkább, mert nem volt kinek mondani szavait a kietlenségben. A kormányhoz állván megtömte azonnal a pipáját. Azon túl aztán haladt egy maga úr a vizeken az elevenre vált hajóban. S történt, hogy haza is ért, mert az idő megenyhült, s a jég úgy elveszett a vízről észrevétlen, mint az apró kacsáktól lából a sárga szín. Titeltől fölfelé megint csak Vasbika húzta. Fölérvén kikötött Mihály, orral a víz ellen, mint szokás. Amint eközben foglalatoskodna és rendelkeznék útközben felkapott éretlen legényeivel, azt kérdi tőle a partról a sógora, Barácius Illés, maga is kormányos az Isten velünk, ki ellenünkön.
Na, meggyitkent!
A meg!
Soká oda volt kent.
No, hát hazám, mondja a hős. Sok volt a népekben az ilyetség.
Ha én lennék a szerelmed, minden máshogyan menne, te is máshogyan mennél el tőlem, mint tegnap este. Megszoknád a húszadát, megszoknád az olmokat, megszoknád az életem, miként a sajátodat. Ha én lennék a szerelmed, szeretnél, mert megszoktad, hogy megszokásból rugdalod. Magad a hír az álmokat, a villanytolt az sötétnek, és halkan kicipzározod őt, s magadba rakod a régi semmit, a megszokott, soha el nem jövőd. Ha én lennék a szerelmed, biztos nevetnél néha, persze nem többször, mint most, csak rosszabb vicceken, ha én a szerelmed lennék, mindig máshogy neveznélek, termések, állatok, kis izék, magamba most is beszélek. Ha én lennék a szerelmed, biztos, hogy a miénk lenne az egyszerű igazságok boltja, és te eladó lennél benne. Össze mindig lemennék a tengerpartra, szlottyos fügét ennénk a kiégett fű közül, akkor ha én lennék. Hozzám. Ígérem, nem leszel hibás, de sok múlik majd a kémián. Én már elterveztem mindent, egy életre elég a dolgom. Ígérem, nem lesz sok időnk, egyedül lenni úgy már voltunk. Ha én lennék a szerelmed, rám mondanád, hogy ez ő, s kell kéne inned, és úgy kell lenni neked, mint a levegő. Ha én lennék a szerelmed, biztos sokszor bántanálak, hogy tudsz így szeretni, én soha nem tudnálak.
Hello, itt Marian. Nosztalgia műsoromban ma hallgassátok meg
Billy Joel, Only the Good Die Young, Lady Gaga, Alejandro, Elvis Presley, Baby I Don't Care, Pointer Sisters, Automatic, Frank and Nancy Sinatra, Something Stupid, and Sheryl Crow, The First Cut is the Deepest című számait.
Done. Only the good die young.
show me a sign. Send up a signal, I'll throw you a line. Stained glass curtain you're hiding behind never lets in the sun. Darling, only the good die young. Whoa, 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 whoa. I tell you, only the good die young. Only the good die young. You got a nice white dress and a party on your confirmation. You got a brand new soul, and a cross of gold. But Virginia, they didn't give you quite enough information. You didn't count on me. Well, you were counting on your rosary. Oh, 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 and they say there's a heaven for those who will wait. And some say it's better, but I say it ain't. I'd rather laugh with the sinners and cry with the saints. The sinners are much more fun. You know that only the good die young.
Look at you, won't look at you, want. She hides true love.
I'm walking around. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you.
Baby, I'm trying to love again. Baby, I'm trying to love again, but I know. First cut is the deepest. Baby, I know. The first cut is the deepest. When it comes to But I'm sure gonna give you a try. And if you wanna try to love again, baby.
A mai műsorunkban közreműködtek Marian, Nelly, Teddy Ed, Dr. Gépész. Szerkesztette Melitta. És ezzel zárjuk a mai műsorunkat, a viszonthallásra a jövő héten.